Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a János evangéliumának 6. fejezetéből, az első 15 versből a következőképpen.
Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tiberias tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegek mutat. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körül tekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezért ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegyen, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki. 200 dinár egy kenyér nem elég, mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van 5 álka kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta. Ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, megtartották tehát a férfiak, szám szerint mindegy 5000. Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott, és kiosztotta a fülöknek. Ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig boldogtak, így szólt a tanítványaihoz. Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, 12 kosarat töltöttek meg az 5 álka kenyérből való darabokkal, amelyek felesleges voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelet, amelyet tett, ezt mondták. Ez valóban az a proféta, akinek el kellett jönni a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult Istenet a helyre egymagába.
Mennyei édesatyám, dicsőítünk téged, mert hatalmas úr vagy. A te irányításod alatt van minden a világon, és nem történik semmi a te tudtod nélkül. Hálát adunk neked, atyánk, mert neked minden szükségletünkre gondod van. Semmiért sem kell aggódnunk, nálad van a békességünk és a nyugalmunk. Még nyelvünkön sincs a szó, édesatyánk, te már ismered szívünk vágyát. Hálát adunk szeretetedért, melyel gondunkat viseled. Megvalljuk most előtted, hogy sokszor megfeledkezünk erről. Arról, hogy mindent a te kezedbe kell tennünk, mert ott van az igazi helyén. Megfeledkezünk arról, hogy a te hatalmad és szereteted miatt nem kell aggódnunk semmiért. Megbotlunk ebben, és céltévesztetté válunk, amikor nem bízunk benned minden erőnkkel. Édesatyánk, szeretnénk most letenni a te kezedbe életünk minden gondját. Szeretnénk elengedni a gyeplőt és átadni neked az irányítást. Szeretnénk alázatot tanulni tőled, és elengedni azt a hitünket, hogy mi mindent nagyon jól tudunk. Taníts minket most, szeretnénk nyitottak lenni, és ha kell átírni elveinket, régi berögződéseinket, ha az igéből másra tanítasz minket. Letesszük most eléd a gyülekezetünk jövőjét, a kezedbe helyezzük a mai lelkész választás gondját. A te utadon akarunk járni, te vezess minket. Kérünk, Istenünk, hogy adj erőt a veled járáshoz, akkor is, ha akadályok gördülnek elénk, ha már nem olyan könnyű mellette dönteni. Add, hogy mindig a mennyi dicsősége legyen a szemünk előtt, utunkon, döntéseinkben. Amen.
Kegyelem, irgalom és békesség adassék néked bőségesen, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét olvasom a Márk evangéliuma 11. fejezetének első 10 verséből, Jézus Krisztus bevonulásáról Jeruzsálembe. És mikor Jeruzsálemhez közeledének Betfagé és Betánia felé, az olajfák hegyénél elküldte 2 tanítványai közül, és mondanékik. Eredjetek abba a faluba, mely előttetek van, és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha, azt oldjátok el, és hozzátok ide. És ha valaki azt mondja néktek, miért teszitek ezt, mondjátok, az Úrnak van szüksége rám, és azonnal elbocsátja azt ide. Elmennének azért, és megtalálják a megkötött vemhet, az ajtónál kívül a kettős útnál, és eloldák azt. Az ott állók közül pedig némelyek mondának nékik, mit műveltek, hogy eloldjátok a vemhet? Ők pedig felelének nékik, úgy, amint a Jézus parancsolta, és elbocsátták őket. És odavivék a vemhet Jézushoz, és rávették felső ruháikat, ő pedig felülere áll. Sokan pedig felső ruháikat az útra teríték, mások pedig ágakat szerdelnek vala a fákról, és az útra hányják azt. Akik pedig előtte menének, és akik követik, kiáltának mondván, Hozsánna, áldott, aki jő az Úrnak nevében. Áldott a mi atyánknak, Dávidnak országa, amely jő az Úrnak nevében, Hozsánna a magasságban. Kedves testvérek, az emberi élet tulajdonképpen nem más, mint egy örökös várakozás és vágyakozás mindig valami másra, mindig valami jobbra, mindig valami újra. Közülünk is azt hiszem, hogy mindenkire igaz az, hogy most is talán szívében és lelkében nagyon várakozik valami olyan dologra, ami még nem volt eddig az életében. Ez a gyülekezet arra várakozik, hogy egy lelki pásztort választom meg, hogy egy közös úton elindulva majd az Isten ügyét tudják mindenkor szolgálni. Mi emberek nem tudjuk azt megállapítani, hogy kinek mi van a szívében, hogy a másik embernek milyen a várakozása, mi éppen a várakozásának a tárgya, mi a várakozásának a célja, hiszen ezt mindenki maga érzi az ő szívében, és lehet, hogy éppen ezért a mi emberi kapcsolataink is sokszor nem éppen olyanok, amilyennek kellene lenni, hiszen nem értjük meg a másiknak a váradalmát, mert nekünk más a váradalmunk, nem értjük meg a másiknak a kétségeit, kételjeit, mert éppen bennünket más foglalkoztat. De sokszor együtt törülünk azzal, akinek a váradalmai beteljesülnek, és együtt mondunk köszönetet Istennek mindezért. Én hiszem, hogy a mai nap, amikor egy ilyen váradalmatok fog betelni azzal, hogy lelki pásztort tudtok választani, közös örömötök lesz az, és együtt fogtok tudni adni hálát az Istennek mindezért. Persze tudom, hogy vannak ennél egyszerű várakozásaink is, mint hogy egy lelki pásztor választásnál sikeres legyen a választás, eredményes legyen, hiszen mindannyiunknak vannak emberi érzései és váradalmai. Én magam is örömmel várom mindig, mikor a gyermekeim vagy az unokáim hazaérkeznek. Én úgy gondolom, hogy mások is így vannak ezzel, hogy örülnek, hogyha végre a családtagjaik hazalátogatnak. Vannak, akik talán arra várnak, hogy észrevegyék végre a munkájukat, legyen, aki elismeri őket, legyen, aki megdicséri őket, meglássák rajtuk, hogy mennyi mindent dolgoztak, fáradoztak, akár egy gyülekezetért, akár egy munkahelyen a másik emberért. Mindannyiunk várakozása egyéni várakozás. És talán ezért van az, hogy nem értjük meg a másiknak a várakozását, a problémáit, vágyait. De talán ezért van az is, hogy időnként mégis tudunk velük azonosulni, mert rá kell döbbennünk, hogy egyszer talán nekünk is ugyanilyen váradalmaink lesznek. Talán mi is ugyanilyen problémákkal fogunk megbírkozni, mint éppen az, aki most nehézségekben van. Hiszen lehet, hogy vannak, akik a betegségükből akarják a gyógyulást várni. Lehet, hogy vannak itt közöttünk olyanok, akik éppen gyászukban, szomorúságban a vigasztalásra várnak, az Isten megerősítő szavára. Bizonyára mindannyiunkat egyszer egy ilyen helyzet el fog érni, amikor egy betegségből mi könyörgünk az Istenhez várakozó szívvel és lélekkel, hogy gyógyítson meg. Egy gyász alkalmával mi leszünk összetörtek, hogy az Isten megvigasztaló ereje utolérjen bennünket. A mai igénk is egy várakozásról szól, mégpedig arról, hogy hogyan várták és hogyan érkezett meg Jézus Jeruzsálembe. Egy várakozás és egy megérkezés. Egy váradalom és egy ígéreteknek a beteljesedése. Az első világvasárnapon azonban különbség van az emberek várakozása és a jeruzsálemi bevonulás között. Így is mondhatjuk, hogy egy elhibázott, egy félreértett várakozásról van szó. Miből adódik ez a félreértés? A lekcióban az előbb hallottuk az 5000 ember megvendégeléséről szóló történetet, és a jól ismert történetben Jézus egy gyermek uzsonnájából, 5 árpa kenyérből és 2 halból jól tart 5000 embert. Ezek az emberek kíváncsiak voltak Jézus tanítására, ezért hallgatták őt órákon keresztül, hallottak már csodáiról, és most maguk is átélhették Jézus mellett egy csodás. Mi emberek sokszor szeretnénk azt, hogy valaki megoldja helyettünk a mi problémáinkat. És ha ez sikerül neki, akkor különös elismerésben részesítjük azt az embert, aki megoldja a mi problémánkat. Az 5000 ember megvendégelésénél azt látjuk, hogy Jézus lesz az emberi problémának a megoldója, a kenyérkérdés problémának a megoldója. Ő lesz az, aki megoldja az ottani várakozást, az ottani csodatételével. Ő az, aki az emberi váradalmakat betölti, és ezzel kivívja az ott lévő embereknek a különös elismerését. Mert azt olvastuk, azt hallottuk, hogy királlyá akarják őt a csodatételéért tenni. Hogyan gondolkodtak az ott lévő emberek? Azt gondolták magukba, hogy nekik olyan király kell, aki maradéktalanul mindenkinek a legjobb, a legboldogabb életet biztosítja ezen a földön. Kánaán nyelven így mondanánk, hogyha elhozná nékik a tejjel mézzel folyó Kánaánt, vagy a paradicsomi állapotot, amikor minden jó és minden nagyon szép. Aki betölti a vágyaikat, álmaikat, aki ilyen csodákat tud tenni, lám, ezeket a váradalmakat be is fogja tudni tölteni. Hát elhatározzák, tegyük hát királlyá őt. És ma, amikor nap mint nap hatalmi harcok játszódnak le emberek és emberek között, egy ilyen megtiszteltetést, hogy mások szemébe valaki a megmentő lehetne, vágyaiknak a beteljesítője lehetne, és ezért különös elismerésvel részesül a körülötte lévő emberektől, bizony azt hiszem, senki nem lenne, aki visszautasítaná, ha azt mondanák, te legyél a mi vezetőnk. Bár királlyá nem koronázhatunk, de megmentővé bizonyára kikiáltanánk mindannyian ezt az embert. De Jézus nem vágyik ilyen elismerésre. Ő azonnal, amikor királlyá akarják őt tenni, visszavonul, és amikor ilyen kenyér királlyá, ilyen vágyat betöltő Jézusává akarják őt tenni, ő nem akarja ezt elfogadni, hanem azonnal elvonul, és nem kér belőle. És visszavonulásával egyértelműen azt jelzi az ott lévő embereknek, hogy a kenyér szaporítás csodája az nem más, mint egy mennyei jel. Mennyei jel az emberek felé, egy messiási jel, hogy figyeljetek már emberek, csak velem teljesülhet be, és velem lehet csak boldog a ti emberi életetek. És aki eddig nem követett, és aki nem hallgatott az Isten szavára, ezután forduljon oda és térjen meg. És ezzel a visszavonulós magatartásával Jézus az emberek csalódottságát váltja ki. A viselkedése bánatot, szomorúságot okoz az embereknek. Hát mégsem ő az, aki majd jobbra fordítja a sorsunk. Vajon akkor kire várjunk, ha még ő sem? Ezzel a kérdésekkel, teljes várakozással a szívükben érkeznek el a virágvasárnapi bevonuláshoz. Jeruzsálemben és a környékén a 3 nagy ünnepen Húsvétkor, pünköstkor és a lomsátrak ünnepén nagyon-nagyon sokan tartózkodtak. Hiszen a városba akkor azért mentek az emberek, mert fontosnak tartották, hogy évente legalább egyszer tiszteletüket tegyék, ha máskor nem, akkor a Páska ünnepen, a zsidók húsvét ünnepén, hogy megjelenjenek a Szentvárosban. Hogy akkor is átéljék a közösséget, hogy lássák, hogy rajtuk kívül mások is vannak, akik ugyanúgy hisznek Istenben, és boldogok. És ezen az ünnepen látja elérkezettnek Jézus azt, hogy bár eddig csöndben volt, eddig visszahúzódott. Egész a virágvasárnapig mindig, mikor arra intette tanítványait és az ők körülvevő embereket, hogy hallgassanak az ő csodáiról, és ne mondják el, és ne híreszteljék másfelé. Ezen az ünnepen Jézus elérkezettnek látja az időt, hogy a királyi hatalmával nyilvánosságra lépjem, hogy a nagy tömeg elé odalépjem, és megmutassa ki ő. És másképp történik ez a színre lépés, mint a földi uralkodóknál. És ez a másképp, ez azt jelenti, hogy a királysága nem egy üdvözítő királyság, nem egy koronázási ünnepség, hanem egy szenvedésen, egy halálon át, egy feltámadással kezdődő királyság, amely majd ott az Atyaisten jobbján folytatódik. A virágvasárnapi események olyanok, mint egy nagy zeneműnek a nyitánya, ami már egy kicsi kis hosszányában a vezető dallamot megmutatja, ami majd vezetője lesz az egész történetnek a zeneműben. Már érzékelteti annak hangulatát, de még nem a csúcspontja. És hogyha figyelemmel hallgattuk a virágvasárnapról szóló történetet, akkor azt is látjuk, hogy maga Jézus az, aki megrendezi ezt az egész jeruzsálemi bevonulást. Ő az, aki elhatározza, hogy mikor történjen. Ő az, aki meghatározza az idejét, és azt, hogy hol történjen. És amikor a városhoz közeledett, és a tanítványait elküldi, hogy hozzák el a szomszéd faluból a szükséges szamarat, amely a bevonuláshoz szükséges, akkor már tudta előre, hogy annak a szamárnak a gazdája bizonyára olyan híve volt, aki hallotta őt, és biztos, hogy oda fogja adni az ő szamarát. Biztos volt benne, hogy lesz ott valaki, aki az ő segítségére siet. Ebben a bevonulásban vannak mellette olyan emberek, akik tökéletessé akarják tenni az ő bevonulását. Mert Jézus, aki csak adott az embereknek, aki csak eddig mindig valami jót juttatott nekik, ahogy láttuk a kenyér szaporítás csodájából is, az a Jézus most azt igényli, hogy most neki adjanak az emberek. Hogy miatta hozzanak áldozatot, hogy ő kapjon végre valamit. És a tanítványai és az ott élő emberek engedelmeskednek. És mindez olyan fegyelmezetten megy végbe, mint egy igazi perccel leírt koreográfia. Ahogy egy királyi bevonulásnak a legapró részleteit megszokták tervezni. Vagy egy kisebb eseménynek a legapróbb részletekig megtervezik, mikor, ki, hova megy, mit csinál. Jézus fejében mindez megvan. A király engedelmességet kér, és a király engedelmességet kap. És a nép hódulattal fogadja. Azok az ünnepi zarándokok, akik kimennek Jézus elé, hogy üdvözöljék őt, ünnepeljék, azok olyan emberek voltak, akik már hallottak Jézusnak a csodáiról. átéltek vele csodákat, és még inkább kíváncsivá tette a szívüket és lelküket. Az egyik, ami engem igazán a virágvasárnapi történetből megfog, az az a kíváncsiság, ami ott van az emberi szívben. Az, amikor azok az emberek, akik már hallottak Jézusról, akik már látták a csodáit, nem elégedtek meg annyival, amit tudtak róla, hanem még többet szerettek volna. És mindig újból és újból tükörként oda áll elém ez a történet. Vajon én vagyok-e olyan kíváncsi szívű és lelkű ember, hogy már nagyon sok mindent hallottam, tudtam, hiszek azokból a történetekből, ami Jézussal kapcsolattal ismerek. De van-e még bennem mindig az az első szeretetnek a kíváncsisága, amellyel mindig újabbat és újabbat akarok megtudni róla? Egyik kérdésem felétek is ma ez, virágvasárnapot ünneplő gyülekezet. Vajon van-e még bennetek mindig annyi kíváncsiság a Krisztussal történt eseményekből, hogy mindig újabbat, mindig mélyebbet akartok belőle megismerni? És azt olvastuk a történetből, hogy amikor Jézus be akar vonulni Jeruzsálembe, és fel akar ülni a szamára, akkor leveszik a felső ruhájukat, ráterítik a szamára, leterítik az útra. Aztán ágakat vágnak le, pálmaágakat, és azzal üdvözlik, és mondják, áldott, aki jön az Úr nevében. És amikor erre a történetre gondolunk, akkor egyszerűen egy körülöttünk lévő nyüzsgésre, forgatagra gondolhatunk. Mindenki teszi a dolgát. Leveszem a törzsömet. Én vágok egy faágat. Én fogom a gyermekemnek a kezét, hogy gyere, te is integess, viszem magammal. Mindenki próbál megfelelni a legjobban. Pedig a tömegben vannak olyanok, akik csak a szenzációt keresik. Vannak olyanok, akik csak kíváncsiságból mentek oda. Vannak viszont olyanok, akik szívből és lélekből mentek oda. Akik hitük beteljesedését várták Jézustól. Sokan úgy mentek azonban, hogy csak szenzációt láttak benne, és úgy köszöntötték őt, mások viszont köztiszteletbe álló úrként. A sokaságnak a várakozására igen jellemző az, ahogy Jézus üdvözlik a pálma ágakkal. Hiszen a pálma ág az egy szimbólum. Jézus korában ugyanis ezzel szokták üdvözölni a különösen a győzelmi ünnepek idején a győztest, az ünnepelt királyt. És ezzel mutatták meg felé a tiszteletüket az emberek. De itt virágvasárnapkor a pálmának, a pálma ágnak nagyobb jelentőséget is adhatunk. Ugyanis már a pálma régóta az izraeli függetlenséget elképezte. Krisztus előtt, mint egy másfél évszázaddal, a zsidók függetlenségi harcot vívtak a szíriaiak ellen. És a függetlenségi felbuzdulás idején, amikor pénzt vertek, magára a pénze és ezt a pálma ágat nyomatták rá. És ezért, amikor a pálma ágat veszik a kezükbe, akkor azt is jelzik vele, hogy igen, mi egy győztes oldalára szeretnénk állni. És ezzel saját magukat leleplezik az ott lévő emberek. Hiszen Jézus akkor a zsidók ott, mint földi királyt várják. Mint olyan valakit, aki kivívja majd számukra a Rómától való függetlenségüket. Úgy látják, hogy Jézus, aki annyi csodát tett már, annak semmi lesz ez. Ő meg tudja ezt csinálni. Ő győzelemre tudja őket vezetni. Annyi erős, annyi csodálatos megmozdulása volt már, mi az neki. És elkezdik üdvözölni, Hozsánna, áldott, aki jön az Úrnak elében. És az a Jézus, akiről az 5000 ember bentendítésének a történetében azt olvastuk, hogy amikor királyá akarták tenni, nem engedte és elvonult, az a Jézus most teljesen ellenkezően cselekszik. Most elfogadja az áldozatnak és a hódolatnak ezeket a jeleit, amelyeket az emberek felé mutatnak. Aki eddigi élete során mindig csak adott bűnbocsánatot, gyógyítást, csodákat az emberek felé, az most elfogadja azt, hogy neki hódoljanak, és felé mutassanak áldozatot az emberek. És másként fogadja ezeket az áldozatokat és hódolásokat, mint egy földi király, és másképpen él azokkal, már kifejezi azzal is, hogy nem harci paripán érkezik, hanem egyszerű szamárom. Kifejezi azzal, hogy békességes szándékkal jön, alázatosan, nem harcolva. A nép azt várta, hogy helyreállítja majd a régi dicsőséget, és ebbe a szamáron való bevonuláshoz az nem fér bele. Jézus szándéka és a nép váradalma teljesen más. Jézus célja és a tanítványainak a célja, az ott lévő embereknek a célja teljesen más. Teljesen. Jézus terve és a körülbeli embereknek, az egyházi vezetőknek is a terve ellenkezik egymással. Teljesen más. Másként lett ő király, mint ahogy várták. Másképp ő az életünk királya, mint ahogy sokszor mi vágyjuk. A szenvedés, a tövis korona, a halál, a váró megpróbáltatások, azok nem férnek bele az ott lévő embereknek az elképzelésébe. Ez nem illik egy királyi elképzelésbe. Ő mégis ezt az utat választja, és elkezdődik a szenvedés története. Mint egy nagy zeneműnek a nyitánya, elkezdődik Krisztus szenvedésének a nyitánya. Az akkori események sodrába senki nem értette, miért kellett ennek így történnie. Miért kellett annak történnie, hogy földi király koronája helyett egy tövis koronás király lesz belőle. Senki nem értette, hogy miért nem teljesítette be a váradalmaikat. És csak később kellett felismerni. Ő volt mennek és földnek királya. Nagy kérdés azonban, hogy a mai virágvasárnapkor az ő királysága nekünk mit jelent? Egy kérdést már feltettem. Akarsz-e újból és újból többet és mélyebbet megismerni belőle? Hiszen Jézus királyi bevonulása nem fejeződött be akkor Jeruzsálemben, hanem a történelem folyamán mindig és újból meg kell, hogy ismételjen minden egyes emberi szívbe. Mindenkihez újból és újból el kell, hogy jöjjön. Mit jelent az ő királyságom a számodra? Virágvasárnapot ünneplő kedves testvérem, vajon milyen királyként fogadod őt az életedbe? Te kit látsz Jézusba? Személyesen kinek mondod őt? Mit vársz tőle ezen az ünnepen? Hiszen sokan ma is úgy vannak, mint a Krisztus éjjelző tömeg, hogy nem várnak tőle mást, mint hogy a váradalmaikat beteljesítse. A zsidók függetlenséget vártak tőle, mi pedig gyakran az életünknek a függetlenségét várjuk tőle. Hogy azt tehessük, amit akarunk, hogy betöltse azt, amit akarunk, hogy minden úgy legyen, ahogy mi akarjuk. A karrierünk, az életünk, az egészségünk, minden, a családunk, minden úgy, ahogy mi szeretnénk. Amikor kritikus helyzetbe jut az ember az életében, igazán akkor döbben rá, hogy ki az ő Krisztusa. Ki az ő életének a királya. Amikor arra kell rádöbbennie, hogy csak ő a segítség, és nála van a szabadulás. Krisztus, ki a te életedbe virágvasárnapot ünneplő keresztény gyülekezet? Engedd, hogy életed középpontja legyen mindenkor. Ne csak egy ünnepre való emlékezésnek a tárgya, ne csak gyönyörűen virágzó tavaszi ünnepnek egy jelképe, hanem legyen életed, Ura. Mert ha így lesz, akkor nem lesz félreértett a mi várakozásunk és vágyakozásunk. Akkor nem lesz elhibázott a mi váradalmunk vele szemben, hanem igazi beteljesülés lesz. A proféciák beteljesülése az életünkbe. Kérjük hát engedelmesen, alázatos szívvel, jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom, a gonosztól óv te meg ne roncson engemet. Azzal indítottam útjára a mai igehirdetést, hogy elhibázott, félreértett vágyakozások vannak sokszor az emberi szívünkben, és ebben az igében is az volt. Nagyon tudjuk és bőrünkön érezzük, hogy milyen az, amikor nem teljesülnek be a vágyaink és álmaink. Amikor a várakozásunk eredménytelen. Amikor a reménységünk nem teljesül be. Testvéreim, most Jézus várja a mi szívünket. Az ő vágyakozása és váradalma az, hogy ez a gyülekezet is neki hódoló sereg lesz. Adja Isten, hogy beteljesülhessen az ő váradalma, mert neki hódolnak a szívek. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy mi is ott állhatunk a virágvasárnapi Jézust váró gyülekezetben. Ott állhatunk, hogy szívünket meg tudjuk vizsgálni a körülöttünk lévő eseményeket látva. Hogy megláthassuk magunkat, hogy mennyire királyként érkezik a mi szívünkhöz Jézus. Hogy milyenek a mi várodalmaink. És mik azok, amiben változunk kéne. Urunk, megvalljuk, hogy sokszor földi királyként tekintenénk mi is Jézusra. Hiszen életünk alakulását, megjobbulását szeretnénk tőle, váradalmaink beteljesülését. Sokszor csalódunk is, amikor úgy gondoljuk, hogy nem hallgattatik meg a mi imádságunk. De milyen jó, hogy mi már tudhatjuk, hogy a virágvasárnapi bevonulás csak Jézus megváltói munkájának a nyitánya, és ő értünk ott a Golgotai kereszten életét adta, hogy mi általa meggazdagodhassunk. Bűnbocsánatot és örök életet kaphassunk. Urunk, tudjuk azt, hogy várod a mi szívünket, a mi lelkünket. Add, hogy úgy tudjunk meghalázni magunkat te előtted, hogy a te várakozásod a mi életünkre naponként ne legyen hiába való, amilyen minden nap újból és újból neked szálljuk a mi életünket. A te dicsőségedre és javadra éljünk, és embertársaink javára munkálkodjunk. Köszönjük Istenünk, hogy te mindenkire gondolsz, mindenkire gondot viselsz. Így betegekre, gyászolókra egyaránt. Szívüket és lelküket te erősítsed és bátorítsad. Köszönjük azt is, hogy az örvendezőkkel együtt örvendezel. És a mi lelkünket, akik most lelkész választásra készülünk, ilyen örvendező lélekkel készítheted erre az alkalomra. Hát, hogy az elhatározás, ami hiszük, hogy a te iránymutatásod alapján történik, a te dicsőségedre és gyülekezetünk épülésére szolgáljon. Urunk, arra kérünk most, hogy csendben elmondott néma imádságainkat is hallgass meg. Amen. Hiszük, az Úr meghallgatja mi imádságainkat, úgy legyen. Amen. Fennállva mondjuk el a mi Úrunkat, a mi imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.